időzzünk el egy kicsit az első csíkszeredai országos bajnoki címnél, amelyet említett, hogy Marosvásárhelyen hódítottak el. Mekkora híre volt ennek az eredménynek? Mennyire számított szenzációnak az, hogy Csíkszereda akkor országos bajnok lett jégkoromban?
Hát erről az eseményre mindig szívesen emlékszem, mert ez tényleg azt hiszem, hogy meghatározó volt a későbbi pályafutásom alatt is. Hát nem voltam még 19 éves, amikor ezt a bajnokságot a csapattal megnyertük. Óriási élmény volt, és akkor Bukarestnek két csapata volt, Vásárhelynek nagyon jó csapata volt, a három Ince testvérrel, Bíró doktorral és Toganellel annak idején. Úgyhogy mi nem is számítottunk arra, hogy tulajdonképpen megnyerjük a bajnokságot. Érdekes körülmények között jutottunk fel például Vásárhelyre. Abban az időben még a vonatközlekedés nem indult be rendesen, hogy így mondjam.
Miért most rendesen 4-5 órát kell járni?
Ez tényleg nevetséges, hogy Csíkszeredától Vásárhelyig közel 6 órát utazik az ember. 100 öcsém él Vásárhelyen, és mindig mérgesen megy, hogy nézd meg, ezelőtt 5 évvel rövidebb idő alatt eljutottam Szeredától Vásárra is vissza, mint most. Na de térjünk vissza a bajnokságra. Autóbusszal mentünk Udvarhelyre, Udvarhelyen aludtunk, és onnan Udvarhelyről autóbusszal folytattuk az utat Vásárhelyig. Így mentünk. Nagyon érdekesen kezdődött az a bajnokság nekünk, mert az első két mérkőzésünket, ahogy visszaemlékszem, a bukaresti csapatokkal kellett lejátszuk. Az elsőn az ellenfél már 3-0-ra vezetett, és akkor az egyik játékosunknak, vagy Császárnak, vagy Szabónak eszébe jutott, hogy itt valamit változtatni kell, mert ha nem, akkor veszítünk. Igen. És kitalálták azt, hogy a két hátvéd helyett menjen be két csatár. Mert akkor az volt a játék stílus, hogy a hátvédek megálltak a saját harmadunknak a kék vonalánál, és onnan ők nem mozdultak el, onnan várták az ellenfelet, hogy jöjjön a támadás. És akkor ez a két játékosunk azt mondta, ők lesznek ketten a hátvédek, két csatár, ugye, és akkor még két sorral játsztunk. Így megbomlott a két sor, és az első sorral, ezzel a két csatárral, akik részt vettek a támadásba, de ugyanakkor a csatárok is részt vettek a védekezésbe. Tehát akkor keresztelték el ezt a módszert az ötös fogatnak.
Akkor gyakorlatilag ez volt az alapja a modern jégkorongnak.
Hát teljesen spontán, véletlenül, semmiféle tudományosság nem volt benne, ez volt az alapja. Hogy mind az öten támadtunk, mind az öten védekeztünk.
Sikerült megfordítani ezt a
meccset. Úgy megleptük az ellenfelet ezzel, hogy megfordítottuk, és a következő mérkőzésen ugyanez következett be, hogy a másik bukaresti csapat is vezetett ellenünk. És akkor azt mondták az öregek, hogy na jöjjön az ötös fogat. Azt is megfordítottuk. És ezzel tényleg úgy megleptük őket, hogy sikerült megnyerni a következő mérkőzésünket. Azt hiszem Kolozsvárra játsztuk, azt már simábban nyertük. Végül is így nem tudok visszaemlékezni, hogy még kik vettek részt, de az utolsó mérkőzést a Vásárhellyel játsztuk.
Gyakorlatilag az számított, ha jól emlékszem, akkor a döntőnek.
A döntőnek. Az is volt a döntő, mert hát akkor a három Ince testvér nagyon jó formában volt. És merem mondani, hogy félelmetesen hokiztak.
Azóta is haragszanak a vásárhelyiek a csíkiakra, gondolom, mert Elvették azt a bajnoki címet tőlük.
Hát igen, de a következő esztendőben megnyerte Vásárhely, aztán Brassóban 50-ben, akkor nekünk a kupát sikerült megnyerni Bukarestben.
Haragudtak a vásárhelyiek tényleg a szeredaiakra?
Nem tudom. Nem hiszem.
Hát a válogatottban nem, találkoztak.
Valószínű, ugye? Hogy nem esett jól Vásárhelyieknek, de hát akkor ki gondolt arra?
Milyen volt a döntőben játszani az Ince testvérek ellen? Mitől voltak annyira fantasztikus játékosok, hogy Marosvásárhelyen még most is él a legendájuk?
Kitűnően korcsolyáztak, különösen a két nagyobbik. Gabi, ő volt a legidősebb. Paci a középső, és Tuka volt a legfiatalabb közülük. Hát a két idősebb testvér az tényleg nagyon gyorsan korcsolyáztak, gyorsak voltak, technikásak voltak, és találták egymást, mint testvérek. És őket igen-igen jól kiegészítette a harmadik testvér is. Én, hogy az Ince testvérekről beszélünk, amikor Kolozsváron voltam, egy alkalommal lejöttünk egy barátságos mérkőzésre Vásárhelyre. Az edzőnk, Császár Feri, az Ince testvéreket kiosztotta egy-egy játékosnak, hogy na, ti erre az Incékre vigyáztok, az Incéknek nem szabad gólt lőni. Én kaptam az öreget, Gabit. Egy másik török Ernő kapta, azt hiszem, Pacit, és Tukát nem emlékszem már, hogy ki fogta. Nem is lőttek gólt az Incék, de ugyanakkor Toganél lőtt hatot, mert őt nem fogta senki.
Róla megfeledkeztek.
Róla megfeled, ugye? Ő nem számított.
Mennyi lehetőséget, játék lehetőséget kapott az első bajnoki címkor? Mennyire bíztak önben az idősebb jégkorongozók, Vákár Lajosék?
Én úgy kerültem akkor a csapatba, hogy azaz, benne voltam a csapatban, mert magukkal vittek, de úgy kaptam játék lehetőséget, hogy Császár Feri csapattársunk lesérült. Akkor még nem voltak magas palánkok, hanem mit tudom, egy-egy ilyen vastag fosznideszka képezte a palánkot. Ezeket a palánkokat, vagy ezeket a deszkákat ilyen ácskapcsukkal fogták össze. És játék közben ez a csapattársam Császár Ferenc elesett, neki ment ennek a alacsony palánknak, az szétnyílt, és az ácskapocs belement a combjába. Elég komolyan megsérült akkor, és a helyére tettek be engem.
Gondolom, hogy mindenki sajnálta a csapattársát, de ön azért titokban valahol
hát én úgy tudott megvoltam, úgy megvoltam akkor ijedve, hogy azt sem tudtam, fiú vagyok-e vagy lány. Nagy igyekezetemben persze, hogy hibákat is vétettem, de akkor az idősebb csapattársak mindenki bátorított, és szép lassan aztán beleilleszkedtem én is a csapatba.
Ez a legnehezebb, amikor hirtelen bedobják az embert a mély vízbe, anélkül, hogy fel lenne készülve, de lehet, hogy ez is volt a jó valahol.
Gondolom, hogy segített, mert nem volt időm akkor gondolkozni, hogy ja Istenem, most mit csináljak. Játszani kellett. S persze, hogy nagy akarással vetettem bele én is magam a játékba, mert akkor már a bajnoki cím volt a tét. Rengeteg szeredai szurkoló érkezett Vásárhelyre. Képesek voltak nyitott teherautókkal, ilyen ponyvás teherautókkal felutazni Vásárhelyre, csak hogy lássák a mérkőzést. És a mérkőzés után a hazaérkezés is felejthetetlen volt, mert már Madéfalvára elénk jöttek, vonattal jöttünk haza, elénk jöttek a szurkolók, és mondták, beharangozták, hogy itthon az állomáson nagyon sokan várnak ránk. Hát tényleg nagyon sokan voltak. Kivonult a város apraja nagyja és zenekara, zenével fogadtak. Volt itt egy híres primás, Mici Mihály, Mici Miska. Hát az ő zenekara muzsikát húzta nekünk ott. Erre még visszaemlékszem, hogy a mozdonyvezető úgy elcsodálkozott ezen, hogy mi lehet, hogy késve indította el a vonatot. Nagyon kedves esemény volt, amikor megnyertük a bajnokságot. Említettem, hogy zenekar várt, az állomáson nagy tömeg, éjjeneztek, minden. A kiértékelő gyűlésen a vezetőség összehívta a csapatot, és akkor közölték velünk, hogy a vezetőség és a közönség részéről kapunk egy ajándékot. Mindenki elcsodálkozott, hogy hát mi ezt nem azért csináltuk, hogy ajándékot kapjunk, és akkor közölték velünk, hogy minden játékos kap egy fél kiló töltött cukorkát.
Gondolom, hogy kerek szemeket meresztettek hirtelen.
De meg voltunk hatódva, hogy egyáltalán van, akinek eszébe jutott, hogy nekünk ezért ajándékot adjon. Ez volt a felfogás akkor.
Akkor még
ezt most elmondom, itt ezeknek a mostani ifjaknak úgy megmosolyognak, hogy szegény öreg. Ugye?
Hát igen, a háború után kellettek az újabb hősök, és önök voltak azok a hősök, akiket egy egész város.
Igen, mert addig Szereda semmilyen sportágba bajnoki címet nem szerzett. Aztán később folytatódott, mert következő évben sajnos elveszítettük a bajnokságot, de megnyertük a kupát, Románia kupát, amit Bukarestben rendeztek meg.
Azt akkor indították? Akörül indították?
Akörül.
Hát igen.
Vagy egy évvel korábban, vagy egy évvel később, de mondom, 50-ben már ez a kupa volt. És akkor a bukaresti csapatot vertük meg otthon 4-2-re. Ott is azt hiszem a győztes gólt Fodor Zoltán lőtte, akárcsak a vásárhelyi bajnokságon. Döntő mérkőzésen, igen.
Már azóta kieleződött a Csíkszereda Bukarest párharc.
Igen. Van egy emlékezetes élményem. Amikor megérkeztünk Bukarestbe, akkor a csapatot az ifjúsági stadion tribünje alatt szállásolták el. Apró kicsi helyiségekbe, de olyan szobák voltak ezek, hogy az ablakon a szél a havat befújta. És akkor azt mondtuk, hogy na hagyjátok el, mert azért is megmutatjuk. Volt egy ilyen csak azért is bennünk. Autóbusszal vittek a pályára, az valahol az opera, a mostani operaház közelében volt, az a Doherty, valami ilyesmi, teniszpályák voltak, azokat alakították át jégpályákká. Ott játszottuk a mérkőzést, autóbusszal vittek be, és végig az autóbuszon énekelt a csapat. Abban az időben vetítették a mozikba a Kalotaszegi Madonnát, és annak volt egy sláger, amit Sárdi énekelt. Na hát azt énekeltük végig szinte az autóbuszba.
Emlékszik még a dallamokra, vagy
hogyne.
A szövegre?
Elpihent a nagyvilág, elpihent az éj. Rózsalevél, elkop a szél, talán sose látlak. Na hát ezt énekeltük, és az autóbuszon tartotta Vákár Lajos a taktikai felkészítést, ami a következőből állt. Azt mondta nekünk, fiúk, tudjátok, hogy mit vár tőlünk az a kicsi város otthon. Ez volt a taktikai felkészítő. Hát mi tudtuk.
Hát belülről a szívek azok egyszerre kezdtek dobbanni, gondolom.
Igen.
Ezért a kisvárosért, Csíkszeredáért, meg az itthon élő székelyekért végül is.
Ez pontosan így van. Egy korábbi eseményre gondolok, dehogy korábbira, későbbire, 54-ben, mikor Kolozsváron játsztam, nyertük meg a bajnokságot. A csapatnak a tagja volt Kovács Vili is, Kovács 5 futballozott.
Igen.
Kovács 4 volt, Kovács István, ez volt Vili, Kovács 5. Hát, azt hiszem, ő volt az egyik kolozsvári és a másik Tomor, aki akkor Kolozsvárnak játszott, a többiek mind Csíki a kudvarhelyiek voltunk. Kovács Vili azt mondta, miután megnyertük a bajnokságot, hogy ez nem hoki csapat, ez szívgárda.
Érezték egyébként önök azt, hogy gyakorlatilag nem csak Csíkszeredát képviselték, hanem a Csíki medencét, szinte a teljes székelységet Bukarestben. Ugye ez nagyon sokáig élt, ez még a Ceausescu rendszerben is élt, amikor Csíkszereda nem egyszer megmérkőzött a bukaresti Csecseával, vagy utána később Basztyával.
Ez így van, és akkor éreztük igazán. Később a Ceausescu időben, hogy mit jelent ez képviselni a romániai magyarságot, és egyáltalán a székelységet. Nem felejtem el, ez olyan élmény marad nekem, amikor 60-ban vagy 63-ban, mind a két évben megnyertük a bajnokságot az akkori akarattal, a Voincával. Hát a bukaresti közönség ölelgetett, csókolgatott minket, köztük tisztek is, fényképem is van róla. Ellentétben a mostani helyzettel, amikor ezek a vad soviniszták üvöltik, hogy kifele-kifele magyarokkal az országból. Akkor a bukarestiek minket ölelgettek, mert tudták azt, hogy mi amellett, hogy sportolunk, mi még dolgozunk is.
Tehát ők a sportembert tisztelték önökben, nem a nemzetiséget, hanem magát a sportembert, és a sportban talán ez is a legszebb dolog, hogy különböző féle emberek megtalálják az összhangot, a kapcsolatokat.
Ez kellene legyen. Ez kell, mert tulajdonképpen a sport erről szól. De sajnos annyira elanyagiasodott most, és elpolitizálódott a sport is, hogy lassan a sport jellege kivesz. 63 elején nyertük a bajnokságot, és 63 decemberében tettem pontot. Akasztottam szegre a korcsolyát. Nem egészen, mert úgy nem tudtam azért teljesen otthagyni a hokit, és megpróbáltam, mint játékvezető működni. És néhány mérkőzést le is vezettem. Felnőtt bajnokságban. Volt egy kedves epizód. A gyergyói csapat meghívta a Vásárhelyt egy mérkőzésre. És hát jött Vásárhelyről is egy játékvezető. De azt valakinek ellensúlyozni kellett, ugye? És megkértek, hogy menjek fel Gyergyóba, és vezessem. Legyek az egyik játékvezető, mert akkor kettő volt csak. És folyik a mérkőzés, korcsolyázok el a palánk mellett, szídják a vásárhelyi bírót, hogy úgy. Egyszer azt mondja az egyik a másiknak, hogy pont akkor korcsolyáztam, mert ne busulj, mert az öreg elintézi. Ez az öreg én voltam. És akkor voltam 33 éves.
Gondolom, hogy nem esett épp olyan jól.
Elég korán megjelentek az őszhajszálaim, és úgy látszik, hogy ez determinálta őket, hogy azt mondják a következőt.
Milyen volt középen, milyen volt a játékosok között? Meddig tartott a bírói, nagyon játékvezetői pályafutása?
Nagyon rövid ideig. Nagyon-nagyon rövid ideig. Hát itt Szeredában is volt olyan mérkőzés, hogy a Szereda Csécsia mérkőzést vezettem. És beleegyezett a Csécsának a vezetősége is. És egy alkalommal a mérkőzés közben történt egy ütközés valahol a palánk mellett, és pont a Csécsiának a cserepadjánál voltam, és az edzőkkel együtt játszunk a válogatottban. Miért nem állított ki? Pár beszéd volt közöttünk, és mondom, hát Jenő, te kiállítottad volna ezért? Nem. Hát akkor miért állítsa végig ki?
Ki volt a Csecsiának a bizonyos edzője?
Raduk Jenő. Kolozsvári fiú volt, igen.
Ez is egy szinte elképzelhetetlen dolog most jelen pillanatban, hogy egy erdélyi magyar legyen a Sztyávának az edzője.
Sokáig volt Cáka a Sztyávának az edzője. Míg végül is aztán ő is abba hagyta. Hát most ma is 80.
Beszéljünk a válogatottról egy kicsit, mert nagyon keveset, inkább a negatív élményeket mesélte el Pista bácsi eddig. Világversenyek hogyan zajlottak akkor? Hány világversenyre jutott el, és milyen szinten állt akkor Románia?
A legnagyobb válogatottbeli élményem az volt, amikor 59-ben Csehországban volt, Csehszlovákiában, akkor még Csehszlovákia volt a világbajnokság. A mi csapatunk akkor az Európa kritériumban játszott. Volt egy ilyen meghatározó C csoportnak felelt meg. Akkor magyarokkal, osztrákokkal, nem tudom még, Pilsenben játsztunk.
És a csehszlovákok is ott voltak?
Hát a csehszlovákok, ők az A-ban játsztak a svédek.
Ők csak szervezték ezt.
Ők szervezték, de akkor abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy ahogy vége volt Pilsenben a mi csoportunk küzdelmeinek, akkor bevitték az egész csapatot Prágába, és végignézhettük a nagyoknak a küzdelmét. Hát ezt a pilzeni csoportot mi megnyertük. Ami feljogosította a válogatottat arra, hogy a következő idényben már a C csoportba szerepelhessünk. A 60-ban, 61-ben, mert akkor minden két évben rendeztek világbajnokságot, a C csoport küzdelmeit Genfben és Lausanne-ban, Svájcban tartották. Nagy fölénnyel nyertük meg a C csoportot, ami feljogosította arra, hogy a B-be. Játszunk a következő idényben. Az már 63-ban volt, Stockholmban. Jól ment a csapat. Hát mi addig a lengyeleket soha meg nem vertük. Akkor úgy kijött a lépés, hogy nagy-nagy meglepetés, mindenki, mi is meglepődtünk azon, sikerült megverni a lengyeleket, és ott voltak az angolok, akkor magyarok a C-ben játsztak, én már nem tudom, osztrákok, nem emlékszem pontosan vissza, hogy kik voltak a B csoportban. Eljutottunk oda, hogy az utolsó mérkőzésünket a norvégokkal kellett játsszuk, ha legalább egy döntetlen sikerült volna elérnünk a norvégokkal, akkor megnyertük volna a B csoportot. Nem sikerült. Norvégok akkor azt hiszem 6-2-re megvertek minket. És így nemhogy nem nyertük meg a B csoportot, hanem harmadikok lettünk a golaránynak köszönhetően. Ezek óriási élmények voltak, mert abban az időben kijutni nyugatra, Svájcba, Svédországba, Franciaországba, akkor a szó volt, hogy földi halandó csak nehezen juthatott el oda.
Ebben a periódusban esett az 56-os magyar forradalom. Valamennyire érződött a válogatott külföldi szereplésekor? Valamennyire próbálták önöket visszafogni?
Hát mindig minden ilyen nyugati útunkra természetesen kaptunk egy megfelelő kísérőt is, aki vigyázott ránk. Én például Svájcba úgy jutottam ki, hogy az utolsó pillanatig Bukarestben ott gyűjtöttek össze, ugye ott készültünk a világbajnokságra, és indulás előtt való este összegyűjtötték a csapatot, ami egy megbeszélése, ott hirdették ki, hogy ki mehet. És amikor vége volt ennek a megbeszélésnek, hát felolvasták az én nevemet is. De oda jött egy, most már nevet tényleg nem említek, egy magasrangú, nem belügyes volt, hanem úgy tudom, hogy a kémelhárításnál dolgozott az illető. De nagyon szerette a hokit, és jól beszélt magyarul. Oda jön hozzám, azaz félrehívott, azt mondja, hogy tudja meg, hogy én vállaltam felelősséget magáért. Mert otthonról, minden csíkból olyan ajánlások voltak, hogy azoknak az alapján maga nem került volna ki.
De nem nézték olyan jó szemmel Pista bácsit akkor a válogatott, nem is a válogatott, hanem a belügynél meg a szekuritáténál.
Nem. És én ezt annak tulajdonítom, hogy az én egyik nagyapám, apai nagyapám, ő református pap volt. Nem volt egészséges a származásom akkor.
Nagyon sokan úgy döntöttek, hogy hátrahagyva a kommunista rendszert, az itteni elnyomást, az itteni életet, máshol próbálkoznak meg karriert kiépíteni, vagy egyáltalán új életet kezdeni. Pista bácsinak ez nem fordult meg a fejében?
Lehetőségem lett volna rá, mert, ahogy említettem, ezekre a helyekre eljutott Svájc, igen, Olaszország, Ausztria, igen, de nem gondoltam erre. Én gondoltam a családomra, mert akkor már nős voltam, gyerekem volt, gondoltam a szüleimre, rokonaimra, mert ismerve az akkori helyzetet, egész biztos, hogy nagy gondokat okoztam volna nekik az én távozásommal. Hazajöttem. Hazajöttem mindenhonnan mindig. Hívott a Hargita.
Igen, elhiszem, nagyon messze szól a Hargita hívószava. Lezárva a sportolói karrierjét, ugye mondta, hogy volt egy szakmája, amit megtanult, és abban az időben nem volt egy csodabogár azzal, hogy a sport mellett karrierje is volt, illetve szakmát tanult. Szinte mindenki, ugye, ahogy Pista bácsi is említette, itt Csíkszeredában gyakorlatilag mindenki tanult egy szakmát a hoki mellett. Mi volt az ön szakmája, és folytatta-e abban?
Én abban folytattam, amit tanultam. A kolozsvári műegyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát, és abban a szakmában dolgoztam tovább. Említettem az elején, hogy Vákár Lajos megkeresett engem, amikor befejeztem az egyetemet Kolozsváron, hogy jöjjek haza, mert van itt egy jó állás. Az egyik vállalatnak a főmérnöke, aki román volt, nagyon hazakészült Bukarestbe, és azt mondja, gyere, mert ott van, átveszed ezt a posztot. Mondom, éppen az hiányzik nekem, zöldfülű frissen végzett mérnöknek, hogy egy vállalatvezetést vegyek át. Hát ő még itt volt, az a főmérnök körülbelül közel egy évig, és bevezetett engem abba a mesterségbe, mert tulajdonképpen én nem azt tanultam. Én egy autójavító és szállító vállalathoz jöttem haza, én pedig a szerszámszakot tanultam az egyetemen. Tehát teljesen új volt nekem ez az autós szakma, de hát belerázottam.
Hány évig csinálta ezt? Vagy egészen a nyugdíj?
16 évig csináltam, dolgoztam annál a vállalatnál. Akkor 1955-ben jöttem haza, 69-70-ben alakult meg itt Csíkszeredában egy faipari kombinát. Addig minden faipari egység vásárhelyhez tartozott. Volt vásárhelyen ez a, nem a Simon Géza, a DREF volt az, a Direccia Regionale de Economie Forestiere. Tehát tartományi, erdőgazdálkodási vállalat. Az Enescu utcában volt a székhely, szemben a szakszertek házával. És hát az volt a központunk, de akkor hát rengeteget szervezték a faipari minisztériumot, és akkor alapították meg itt is ezt a faipari kombinátot. A vezérigazgatónak azt a László Gábort nevezték ki, aki ennek az előbb említett DREF-nek volt a főkönyvelője, aki egyébként csíkszentkirályi származású. És nem voltak emberei, átvitt engem ehhez a központhoz, és nagyon magas funkciót kaptam. A gépészeti, energetikai és beruházási igazgatóságot kaptam meg. De említettem, hogy borzasztó sokat szervezték a faipari minisztériumot, 4 évig tartott ez az egész dolog. Aztán 4 év után átmentem a Fonódához, és ott, mint főgépész dolgoztam egészen nyugdíjba menetelemig.
Végre már a szakmában?
Nem.
Ó, még mindig
csodát. Nem, ott textilgépek voltak, ott is hát az energetikai gépészeti osztályt vezettem.
Nem fordult meg soha a fejében, hogy edzői pályára térjen is a tapasztalatát, amit a jégkorongban összeszedett, azt az ifjúságiaknak átadja?
Nem gondoltam arra. Én többször felajánlottam, ha bármiben segíteni tudok, nagyon szívesen állok rendelkezésre, soha senki nem kért, és én pedig nem vagyok az a típusú ember, hogy mindenképpen előtérbe helyezzem magam.
Most még kijárogat a mérkőzésre, pont most is a Csíkszereda Brassó bajnoki döntő 5. mérkőzése előtt vagyunk. Előfordulhat, hogy ez lesz az utolsó. Milyennek tűnik a mostani hoki?
Én nagyon remélem, hogy ez lesz az utolsó.
Vérbeli Csíki Drucker?
Igen, igen, hát ez már bennem van. Én szerintem nagyon elanyagiasodott, mint minden sportága a hoki is. És pénzért csinálják a játékosok, nem olyan szívvel játszanak, mint annak idején mi, akiknek az volt a taktikai felkészítésük, hogy fiúk, tudjátok, mit vár tőlük. Most ők nem ezt várják, pénzért játszanak. Szeretném, hogyha valami kevés legalább abból a csiki szívből visszatérne, ami nekünk volt annak idején.
Hányan vannak még életben azok közül, akik az első bajnoki címnek a részesei voltak?
Hát ahogy visszagondolok, egyedül maradtam. Nem kimondottan jó érzés, mert most már tényleg abba a korba jutottam, hogy nincs más csapattársam, akivel 49-ben együtt játsztam volna. Sajnos mind eltávoztak.
Hát akkor a legszakavatottabbtól tudjuk meg, és tudtuk meg ezeket az élményeket. 82 évet tört hamarosan ebben az esztendőben.
Pontosabban
szeptemberben. Senki nem mondaná meg, ha Pista bácsira ránéz, hogy 82. Hogyan tartja magát formában? És egy olyan sportágból jön, ahol nagyon sokat kellett a jégen, a hideg jégen és a hidegben tölteni.
Hát bizony az elején, amíg a műjégpályát meg nem épített, és én csak szabadtéren hokiztam mindig, kivéve természetesen a külföldi utakat, ahol alkalmunk nyílt födött jégpályán is játszani. Mit mondjak? Különösebb titka az egésznek nincs. Próbáltam mindig mértékletesen élni, semmit nem túlzásba vinni, és talán ezzel, és az alkatom is olyan lehet. Örököltem.
És az a bizonyos szív.
Az a bizonyos szív.